Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnap prédikációs alapigéjét Lukács evangéliumából, a 11. fejezet 29. versétől kezdve a 35. versig a következőképpen. Amikor pedig egyre nagyobb sokasság gyülekezett Jézushoz, elkezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme, itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De íme, itt nagyobb van Jónásnál. Aki lámpás gyújt, nem teszi rejtek helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A testlámpása a szem, ha a szem tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az ítélet vasárnapja meglehetősen nehéz és sok kérdést és félelmet is generál az emberben. Szerintem ezt így fogalmaztam valahogyan egy éve is, két éve is, hiszen mindig olyan nehéz erről beszélni. Viszont van egy nagyon jó irányultsága az utolsó vasárnapoknak, az egyházi esztendő vége felé közeledve, hogy így jön ítélet, reménység, örök élet. És nem fordítva. Ez bizakodásra ad okot számunkra. Sőt, nem tudom, ki volt az, akinek a füle nagyon hegyeződött akkor, amikor az oltár előtt a hét igéjét olvastam. Miután elmondtam, hogy az ítélet vasárnapja van, mi hangzott el? Most van a kegyelem ideje. Mint hogyha Isten ezzel azon nyomban szeretné a kegyelmét kihirdetni, ami számunkra, hogy igen, az ítéletet komolyan kell venni, és nem véletlenül van az 52 vasárnap közül ilyen, hogy az ítélet vasárnapja, de most van számodra a kegyelem napja. És hadd előlegezzem meg a prédikáció végét, nagyobb van itt Jónásnál, nagyobb van itt bármely lelkésznél, Jézus szól az igén keresztül. És ez sokat jelent. Ez sokat jelent, hogy Jézus szól ebben a templomban is hozzánk. És én gondolom, hogy ezt nem csak én mondtam el már ebben a gyülekezetben, biztos, hogy mindegyik lelkész elmondta ezt már. Hogy nem a személy számít. Sem nem Jónás nem számított, sem Salamon király nem számított. Jézus az, aki számít. És abban is megmutatkozik, hogy mennyire bizakodásra ad okot az Istennek a szeretete, hogy például az 503-as énekben, amit szoktunk temetéseken is énekelni, a 6. vers így szól, hogy ébresz föl majd a nagy napon, s ítéld, hogy álljak jobbodon, hogy megkérhetjük az Istent. kérhetjük, hogy légy szíves, az ítélet az az legyen, hogy a jobbodon álljak. Így is lehet gondolni az ítéletre. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy óegyházi imádság elhangzott. Ha érdemünk szerint ítélsz, mindnyáján elveszünk. Ez világos, egyértelmű. Nyilván, hogyha egymás között vagyunk, akkor sokkal kevésbé vagyunk ilyen őszinték, és inkább szeretik az emberek az érdemeiket sorolni, hogy hát tudod, én mit tettem az elmúlt évtizedekben. Ezért, meg azért, emberekért, családért, gyülekezetért. De hogyha én legalábbis remélem, hogy amikor úgy négy szem közt vagyunk önmagunkkal, nem tudom, hogy ezt lehet-e csinálni, négy szem közt vagyunk, csak úgy magunkban vagyunk, akkor legalább kicsit őszintébbek legyünk. És úgy belássuk azt, hogy elveszettek vagyunk mindenestől. Ez a zsoltár, ami szintén elhangzik ugye az oltár előtt, tudasd velem, Uram, életem végét, ez nem azt jelenti, hogy tudasd velem, hogy mikor lesz az, hanem hogy tudatosítsd bennem azt, hogy véges az életem. Arasznyiak a napjaim, életem ideje, mint a semmi, ugyan mit várhatok én még, Uram? Nem tetek mást, egyedül belévetem a reménységemet. Mindenki átéli ezt. Mit várhatok még? Amikor otthon vagyok, mármint a szülővárosomba, többször már megkérdeztem édesanyámat, hogy hány szám alatt laktak a nagyszüleim a déli soron. Most már nem tudom, harmadjára vagy negyedjére kérdeztem, mert mindig elfelejtem. Most talán megjegyeztem, hogy 43-as, és ez azért mondom, hogy most itt legalább hallják még 50-en, és akkor, hogyha elfelejtem, akkor most már meg tudom kérdezni. Tehát 43-as. És hát azért, mert úgy szívesen elgurulok arra fele, hogy na, hol is laktak. Persze, hát már nyoma sincsen annak a vályokháznak, meg mi egymásnak, ami ott volt. Viszont onnan már könnyen eltalálok az evangélikus temetőben, a nagyszüleim sírjához, és hát most meg is néztem, hogy megvan-e még. Hát hatalmas terület ott a hatalmas területen már kukoricaföld van. Felszámolták a sírokat, le van törve a kukorica. De a nagyszüleim sírja még megvan, és kicsit odébb ugyanabban a sorban van az egyik fiúknak a sírja, nagybátyámnak a sírja, aki 39 évesen halt meg. 74-ben haltak meg az anyai nagyszüleim, és 76-ban ez a nagybátyám. És hát úgy visszaemlékeztem, amennyire emlékezek a temetésre, temetésekre, és akkor hát úgy ott keresgéltem, hogy hol van, mert a nagybátyám sírját nehezen találtam meg. Hát persze azért, mert a fejfa ketté van törve, és a teteje van lejjebb, össze van drótozva, kicsit meg van már süppedve. Nem sokára felszámolás alá kerül, és akkor legugoltam, és elgondolkoztam, hogy milyen volt, amikor ott voltam a temetéseken, 6 évesen, meg 8 évesen, mit értettem meg belőle, és úgy elgondolkoztam rajta, hogy itt vannak a csontjaik, és akkor tényleg ennyi az élet, ugye? Tehát tényleg az ember átéli azt, hogy az életünk ideje semmiség. És éppen ezért az ítélet, hogy ítéld, hogy álljak jobbodon, az egyfajta helyretételt, egy bizadalmat, egy reménységet is jelent. Nem azért mondom azt, hogy ez egy helyretétel, mint hogyha nekünk ott lenne a helyünk az Isten jobbján, mert megérdemeljük. Nem. Szó sem lehet erről, hogy megérdemeljük. Sok mindenre mondhatjuk, hogy ebben a földi életben, hogy hát azért megérdemli mindenki a méltó bánásmódot, és így tovább, tehát sok mindenre mondhatjuk, de ezt abszolút nem. De helyretétel mégis, mert hogy onnan estem ki, onnan jöttem, úgy, mint a tékozló fiú mondja, hogy hát visszamegyek az apám házába. Hát onnan jött, onnan esett ki. De négy szem közt, önmagával, magába szállva, azt mondja, hogy én már nem vagyok arra jó, hogy apám fia legyek. Én csak egy cseléd leszek. Tehát ő is tudja, hogy mi a helyzete. Másrészt azért is beszélünk, és jó, hogy ítélet vasárnapja van, mert egyes esetén nem lesz ítélet. Azt gondolják, hogy ez csak ijeszgetés, az egyház ijeszget. Hát de megmondom őszintén, hogy én nem találkoztam még egyetlen keresztény emberrel, lelkésszel, se pappal, se, akinek ilyen silány öröme lett volna, hogy ezzel ijeszgessen. Nem találkoztam még ilyennel. Inkább arról van szó, hogy az ember sokszor érzi a bőrén az ítéletet, és fél tőle. És az ítélet az, mert az ítélet az zajlik már itt a Földön. Sokszor valamit úgy megsejtünk ebből az ítéletből, vannak ilyen ítéletszerű történetek körülöttünk, amikor úgy megérezzük. És így mondunk is ilyen dolgokat, hogy na az Isten nem ver bottal. Tehát valamit úgy sejtünk, de nyilván nem tudjuk, hogy most akkor könnyen magunkkal kapcsolatban is mondjuk, hogy na biztos azért történt ez, mert nagyon rossz vagyok, vagy azért, mert nem tudom, nem is tudja a másik ember, hogy milyen bűnt követtem el, csak hát úgy én viszont sejtem, hogy ezért történhetett, mert valami rosszat elkövettem. De hozzá kell tenni, hogy mi nem tudjuk azt, hogy miért történik ez a dolog a másikkal, vagy velem. Ezek ilyen ítéletes történetek, de nem tudjuk igazából, hogy hányadán állunk a dolgokkal. Csak úgy valamit érzünk, valamit sejtünk, hogy van egy nálunknál nagyobb hatalom, amely a kezében tart, és valahogyan igazgatja az életemet, fogalmazhatok így is, hogy ítél. Volt, aki azt mondta, hogy egy hittanos gyermekek hát nagyon sokszor nagyon komoly érettségről tesznek tanúbizonyságot. Persze nyilván mondjuk felsőtől, vagy 6., 7., 8.-ban. Nagyon sokszor úgy is érzem, mintha túl gyorsan felnőnének. Persze azért, mert őket is érik megpróbáltatások, és akkor nőnek fel túl hamar a gyerekek, amikor túl komoly megpróbáltatások vannak. És akkor megkérdeztem az egyik hittanost, hogy tulajdonképpen miért is van az, hogy a te édesanyád nem hisz? És akkor azt mondta, hogy hát azért, mert akkor nem halt volna meg a nagymamám, viszonylag fiatalon. De hát azt mondja, én mondtam a szüleidnek, hogy ez nem így működik. Hát erről tanultunk a hittanórán, hogy a szenvedés, és hogy mi az értelme, és hogy Isten sokszor elrejtőzködő Isten, meg mi egymás. Tehát milyen jó, amikor már el tudja mondani egy hittanos ezeket a dolgokat, hogy hát ez nem így működik. És akkor én viszont tovább működtem, és azon gondolkoztam, hogy van ez, hogy lehetséges, hogy van olyan pont, amikor már azt mondjuk, hogy na, most már meghalhat, akit szeretek, és nem fogom mondani azt, hogy akkor nincs Isten. Tehát ha még engedi, hogy 15 évet éljen, akkor most már akkor van Isten? Ha nem engedi, akkor nincs Isten. Hol az a pont, amikor azt mondom, hogy most már meghalhat most már az édesanyám? Hát ne vicceljünk, ilyen pont nincsen. Ilyen pont nem létezik. Akkor mi van emögött? Emögött az örök élet utáni vágy van. akár hisz, akár nem hisz, örök élet után vágyódik az ember. Valahogyan sejti, hogy ennek lennie kellene. Éppen ezért érzem én ezt, hogy minden ellenvetésünk, minden kérdésünk, ami a hittel kapcsolatos, az mind-mind bizonyíték az Isten létezése mellett. Minden. Akármilyen megszólalásunk. Az ateisták akármilyen érvelése. Minden. Erről szól. Ez bizonyítja. Az ember akaratán kívül is erről prédikál, erről beszél. De nézzük meg, hogy mit válaszol az ige. Az első, amit megtudunk az igéből, az az, hogy lesz ítélet, elmondja Jézus, hogy ebben az ítéletben részt vesznek Dél királynője, a ninivei férfiak, akik óriási dolgot tettek. Ugye Sába királynője 1000 kilométereket utazik azért, hogy Salamon bölcsességével találkozzon. És azt mondja, itt pedig nagyobb van Dél királynőjénél, vagy meg nagyobb van Salamonnál, és mégsem jöttek el meghallgatni. Tehát ez lesz az ítéletnek a lényege, hogy itt nem egy lelkészről van szó, akit meg kell hallgatni, itt Jézus van. Hát Jézus szólal meg az igében, a szentségekben, a liturgiában. Azt írták fel a szószékre, hogy az Isten igéje élő és ható, tehát hogy az Isten igéje van jelen. Maga Jézus. És akkor megijedt valaki, mert esik az eső. Vagy nem tudom, akármilyen okok miatt azt mondja, hogy na most én 10 évig nem jövök. Hát, miről van itt szó? Jónás megkapja a feladatot Istentől, méghozzá, így szó szerint így hangzik, még 40 nap és elpusztul Ninive. Ez Jónásnak a feladata. De nem elítélni, nem leírni ezt a várost. Megmondani, hogyha ez így megy, 40 nap és elpusztul Ninive. Én azt gondolom, hogy Isten itt nem akarja leírni Ninivét. Nekem az emberi gondolkodásom szerint, emberi gondolataim szerint ebben nem feltétlenül van benne az, hogy most akkor tényleg vége. Persze ez csak az én gondolatom, mert hát Isten egészen másképpen gondolkodik. Még fogom még használni ezt a kifejezést, hogy az Isten számunkra kiszámíthatatlan. Tehát nem olyan értelme kiszámíthatatlan, hogy mint amikor hazamegy mondjuk a gyermek, és az iskolából csinálja a dolgait, stb. Aztán majd valamikor ének idején haza ténfereg az apja a kocsmából, és azt mondja, kiszámíthatatlan. Tehát mindig ott volt a rettegés, hogy mi lesz. Tehát nem ilyen értelemben kiszámíthatatlan az Isten, hanem úgy, hogy az én gondolataim a nyomába se érnek. Tehát mondjuk itt gondolkodom én, Isten meg valahol a felhők fölött az én gondolataimhoz képest. Tehát csak ennyit erről, hogy igen, hát én így gondolom, hogy nem írja le Ninivét, nem biztos, hogy benne van ebben a kifejezésben, hogy még 40 nap, hogy akkor tényleg mindenek vége, de lehet, hogy benne van, én nem tudom. Jónás mindenképpen tehát megteszi a dolgát, és igazából Isten dönt. Isten dönt, hogy aztán hogy lesz. Az ember is dönt, de az ember kiszámíthatóbb. Sokkal könnyebben átlátjuk a másik gondolatait. És nagyon sokszor az ember úgy dönt, hogy ítél. Elég csak megnyitni egy-egy Facebook csoportot, ahol mondjuk feltesz valaki egy kérdést, esetleg egy meggondolatlan kérdést, és akkor azonnal a szózápor. Hogy képzeli, milyen ember az ilyen, és itt arra jöttem rá, hogy a megkövezés az ma is létezik. Csak szavakkal. Tudom persze, hogy vannak arab országok, Szaúd-Arábiában mondjuk megkövezik még a házasságtörő nőket, de a mi kultúrát világunkban és kulturálatlan internetes világunkban is létezik megkövezés. A szavak szintjén a törvények azok megvédenek attól, hogy konkrétan köveket dobáljunk egymásra, de a szavaktól nem tudnak megvédeni a törvények. És Jónásban is eldől a dolog, ő leírja Ninivét, mint úgy, ahogyan mi leírjuk egyik embert, másik embert. Pedig nekünk nem ez a dolgunk. Nekünk nem elítélni kell, csak meghirdetni azt, hogy még 40 nap, és elpusztul nagy tarcsa. Még 40 nap, és elpusztul minden gyülekezetével, mindennel együtt. Körülbelül ezt jelentette, amikor Jónás kiállt Ninive közepére ezt az elképesztő dolgot. Gyülekezetestül gyülekezetekkel együtt, felekezetekkel együtt, mindennel együtt az egész ország pusztulása ítéltetett. Ez a kiinduló pont. És nem volt olyan, hogy jaj, de hát a Ninivének ez a kerülete azért elég jól tartja magát, vagy az a frakció nagyon megfelelő, vagy azok a pogány vallású emberek azért ugyan emberségesebbek, és megmaradnak. Nincs ilyen semmi. Sőt, még Jónás maga is benne van az ítéletben. Még ő maga is érintett benne, hiszen ő maga is el a legmélyére kerül az életnek, és ott van a cethal gyomrában. Persze hozzáteszem mindjárt, hogyha azt mondom, hogy még 40 nap és elpusztul nagy tarcsa, ez olyan, mint a teremtés 6 napja. Tehát a napok itt, most, ma relatívak. A konfirmandusnak mindig elmondom a teremtésnél, hogy a teremtés 6 napja az nyilvánvaló, hogy relatív. Isten előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő annyi, mint egy nap. Úgyhogy ha azt hallják, nem tudták egyébként, hogy a világ egyetemnek a korát 10 milliárd évre taksálják, vagy a Földnek a korát 4,6 milliárd évre, de mondtam nekik, hogy ezzel nem kell fennakadni. Lehet, hogy 1 milliárd év egy nap a teremtés történetében. Hogy a 40 nap az mennyi, ami meghirdetése került ma, hogy a mi életünkben mennyi, egyénenként különböző. Hogy a világ életében mennyi, ez meg kiszámíthatatlan, megint kiszámíthatatlan. De a lényeg nem az, hogy ez mennyi, relatív, mert ugye az Isten országában nincsen idő. Einstein rájött erre, hogy az idő is relatív. A Szentírás már ezer évek óta hirdeti ezt, hogy az idő relatív. Addig viszont az Isten igéje hangzik, és ez a fontos. Az Isten igéje hangzik, és formál, és hat. Élő és ható. És ezzel nem számolt Jónás. És mi sem számolunk ezzel. Be kell valami őszintén, hogy nem számolunk ezzel, hiszen az Isten kiszámíthatatlan. Lackfi János költő 3 nappal ezelőtt a következőket írja ezzel a témával kapcsolatban. Azt mondta, itt ilyenkor mindig Jézusra vonatkozik a megfogalmazás, tehát azt mondta, jól kiszámítható rendszert adok neked. Bedobsz ennyi imát, kiköp ennyi garast. Bedobsz ennyi jótettet, kiköp ennyi kegyelmet. Matek az egész. Kristálytiszta. Ja? Nem. Azt mondta, gyere velem, nem fogod érteni a dolgokat, de lángol majd a szíved. Csodákat látsz, de néha kicsit belehalsz, Én meg nagyon. Totálisan kiszámíthatatlan vagyok. Nem tudod elképzelni, hova megyek és mit csinálok holnap. Nincs más választásod, vagy megszöksz, vagy maradsz. Hiszel és bízol, no meg szeretsz. Teljes szíveddel, teljes elméddel, minden erőddel, eszeveszetten szeretsz. Ez a választásunk. Ez lehet, hogy egy demokráciában keményen hangzik. Nincsen más választás. De ez egy öröm. Öröm az, hogy ő kiszámíthatatlan, de lángol a szívünk. Ezt mindenki átéli, aki szereti Jézust. Mindenki átéli, hogy fú, hát nem látom, hogy mit hoz a holnap. Nem tudom, hogy élni fog-e az, akiért imádkozom, akit állandóan látogatok a kórházba. Fogalmam sincs, hogy alakul. De Jézus kezében vagyunk. Ő itt van. Ő szólal meg. Meghirdették az Eucharisztia évét, már most megvannak a plakátok, és akkor valaki így reagál rá, mert azt hiszem az a címe, hogy találkozz Jézussal. És akkor valaki így írja, hogy Erdogán, Putyin, és még most is, még ez is, remélem, hogy nem lesznek lezárva az utak. Kérem szépen, amikor Jézussal találkozunk, akkor nem is lesznek utak. Ő az út. Semmilyen út nem lesz. Nincs más választás. Ott nem egy kisebb, nagyobb torlódás lesz, ott csak ő lesz. Csak ő rajta lehet járni. Itt nagyobb van Jónásnál, értsük meg, itt nagyobb van Erdogánnál, vagy Putyinnál, bárkinél. Nagyobb van. Bárki ember fiánál. Itt Jézus van. Most Jézus hirdeti az ítéletet. És úgy, hogy várja a változás, hogy lesz változás. Abból tudjuk meg, hogy hiszünk benne, hogyha el tudjuk képzelni, az igen, megváltozhat. Bárki. Bárki, bármennyire is lehetetlennek tűnik. Azt mondja itt az igében Jézus, hogy a test lámpása a szem, ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha a gonosz, a tested is sötét. Vagyis, hogy a gonosz szem, az nem látja a megújulást, az nem látja a másikban azt a lehetőséget. Leírja. Azért, mert benne is ott van a gonoszság. Tehát nagyon sokszor azokról beszélnek a legcsúnyábban, vagy azok beszélnek a legcsúnyábban másokról, akikben nagyon sok minden elferdült, torzult, az élet megpróbáltatásai súlya alatt. Amikor valaki megpróbál valamit a javára magyarázni a másiknak, ugye gondoljunk mondjuk Luthernek a nyolcadik parancsolat magyarázatára, az az ember már valahogy megérzett a kegyelemből. Tehát a gonosz szem az nem látja megújulást, nincsen bocsánat, nincsen megtérés, alapvetően rosszat feltételez a másikról, meg az Istenről, és aztán magáról is, mert ezek összefüggnek egymással. A tiszta szem azt jelenti, hogy van benne jó hiszeműség, tudja, hogy nem lehetetlen, hogy aki elhagyta az urát, az egyházát, az megbékéljen. Hogy aki nem ismerte Krisztust, az higgyen. Azt olvastuk az oltár előtti igében, hogy nem szeretnénk, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Annyira biztató ez az ige. A következő fejezetben van szó arról, hogy eljön majd az Úr napja, mint éjjel a tolvaj. Pont akkor, amikor azt mondják, hogy békesség, biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás. Tehát van végső romlás, de mégis azt mondja Pál apostol, hogy fölfele nézzünk. Megyünk az Úr fogadására, a levegőjégbe, ki ebből a dimenzióból. Tehát nem lefelé kell, amikor a temetőben vagyunk, akkor mindig lefelé húz az a súly, amit ott érzünk. És mondom, hogy legugoltam. És ott néztem, és elmélkedtem, hogy ott vannak a csontok. És Pál apostol teljesen más irányt mutat. Felfelé, oda megyünk. Nem lefelé, felfelé megyünk. És megtisztít, helyre tesz bennünket. Valaki így fogalmazott, hogy a piszok az, ami nincs a helyén. Tehát, hogyha vaj van a nadrágomon, akkor az piszok. Ha a kenyérem van, finom, jó helyen van. Hogyha homok van a szememben, az piszok. Homok van a homoksivatagban, az rendjén van, odavaló. Tehát igazából arra van szükség, hogy minden szépen a helyére kerüljön az életünkbe, mert önmagában talán mondhatni azt, hogy semmi sem rossz. Azért válnak rosszá a dolgok, azért lesz bűnné, mert nincs a helyén, mert megelőzi az Istent. Előtérbe helyeztük az Istennel szembe, és bálvánnyá formáltuk. Éppen most ugye a szombat este a bálványokról beszélgetünk, és arról volt szó, hogy a legjobb dolgok a világon lesznek bálványokká. Azok a legveszélyesebb bálványok. Tehát amikor arról beszélnek, hogy bálványa, nem tudom, az ital, vagy a drog, vagy nem tudom, számítógép, hát ez nagyon könnyű lesöpörni, és azt mondani, hogy na jó, hát ezt látom. Sokkal veszélyesebb dolgok vannak, amikről nem is gondoljuk, nem is álmodtunk róla, hogy kosszá lesznek, mert nem jó helyen vannak. És ezt teszi helyre az Úr Jézus. Jónás, amikor látja, hogy Isten nem írja le a várost, akkor tudjuk, a városfalon kívül panaszkodik, felháborodik. Érdekes, hogy nincsen a történet végén feloldás. Utolsó szava Jónásnak, hogy haragszom mind halálig. Nem tudjuk, hogy mi történik a későbbiekben vele, de azt tudjuk, hogy a niniveiek meghallották az igét. Megváltoztak. Mert ez a lényeg, hogy az Isten igéje akkor is ható, hogyha olyanok vagyunk, mint a Jónás. Küzdünk, elfutunk, hirdetjük, de értetlenkedünk. Mindenképpen elvézi a munkáját. Nem rajtunk múlik, és ezt kellene komolyan venni. Egyik lelkész testvérünk így fogalmazott, amikor most a továbbképzésen a temetésről hallgattunk előadásokat, meg mi magunk is hoztuk a temetési prédikációinkat, stb. Tehát erről volt az eszmecsere, és akkor azt mondja az egyik lelkész testvér, hogy én mindig úgy érzem, hogy amikor prédikálok a temetésen, mintha én magam is megtérnék. És akkor én mondtam aztán, hogy nekem nagyon tetszett ez a gondolat, mert én is sokszor ezt érzem, és remélem, hogy a lelkész testvérek sem értették félre, meg a gyülekezet sem fogja félreérteni. Azt mondtam, hogy mintha én is kezdeném már elhinni azt, amit prédikálok a temetésen. Tehát akkor mondom pontosan, nem félreérthetően, hogyha azt mondom, hogy kezd bennem tudatosodni az, hogy van kegyelem, van örök élet, van bűnbocsánat. Mert az Isten igéje mindannyiunknak fontos, mindannyiunknak szükséges. Ez a küldetésünk, hogy hirdetjük az igét, és megtérnek a niniveiek. Hitre jutnak, megmenekülnek. És ezért lehet, hogy hirdetjük azt, hogy elpusztul itt minden. Tudom, milyen megrendítő volt, amikor Csorváson a református lelkésznő városi ünnepségeken többször elmondta, hogy Csorvás már kétszer elpusztult. Ez nagyon megrendítő ám. És aztán beszélt arról, hogy az Isten kegyelme újra él. Tehát lehet mondani, hogy elpusztul minden. Ugye mi ellenkező módon gondoljuk, mert minden növekszik. Na de hát azt mondja Pál, hogy amikor azt mondják, hogy békesség, biztonság, akkor tör rájuk a romlás. Az ítélet az lesz, de az Isten igéje megment. Nem azt mondom, hogy megmenthet, hanem megment. Minden más, minden jel csak utánzás, utánzat. Jézus maga a jel. Jézus maga az ige, aki jön, hogy megmentsen. Imádkozzunk. Köszönjük Jézusunk, hogy te vagy az út. Köszönjük, hogy nincsen más választási lehetőségünk, bár ehhez nem vagyunk hozzászokva, hiszen mindig szeretnénk mi magunk dönteni. Köszönjük, Urunk, hogy habár elveszettek vagyunk, és érezzük, hogy életünk ideje, mint a semmiség, te értünk jöttél el semmiségekért, hogy valamikké tegyél, méghozzá Isten gyermekeivé, testvéreiddé, és hogy megtartassunk. Amen.